Ez a Híradó szerda este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Cél az átláthatóság, január 1-től egységesek lehetnek a közműszámlák. Budapesten is lehetett lehallgató állomás, Magyarország magyarázatot vár az Egyesült Államoktól. Már csak fél nap, holnap végleg megszűnik az analóg televíziós adás Magyarországon. A szocialistáktól kapta a hamis bajai videót a hvg.hu, ezt állítja az internetes lap kiadója. Egységesek lehetnek a közműszámlák január 1-től, jelentette be a Fidesz rezsicsökkentésért felelős munkacsoportjának vezetője. Németh Szilárd hozzátette, az új jogszabály vonatkozik majd a gáz, a villany, a távfő, a víz és csatorna, valamint a szemétszállítási és a kéményseprési számlákra is. A cél, hogy egyszerűbb, átláthatóbb számlákat kapjanak a fogyasztók.
Ez tényleg kabaré. Mindenféle elosztóforgalmi díj.
Sorolni is alig tudja Pál István, hogy mi minden szerepel a közműszámláján. A zalaegerszegi férfi nem tud kiigazodni az elszámolásokon, hogy pontosan miért és mennyit fizet.
Ez a privatizáció becsúszott hozzánk, azóta minden lehetőleg vagy apró betűvel, vagy sok számmal, hogy az ember sokszor legszínesen leteszi aztán abba, hogy az olvasás nem csak fölüregesíti magát vele.
Mennyi az ő fogyasztása, mennyi a szorzószám, és mennyi a végösszeg, amit be kell fizetnie.
A fogyasztókat leginkább ezek az adatok érdeklik a közműszámlákon, mondja Kati Attila. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kabinet vezetője hangsúlyozta, az év eleje óta mindez kiegészül még a rezsicsökkentés összegével. Jelenleg azonban a számlákon számos egyéb adat is szerepel, amik sokszor megtévesztik az ügyfeleket, sok panaszt kapnak emiatt.
A fizetendő összeg vonatkozásában benyújtott panaszok igen jelentős hányánál az derül ki, hogy maga az összeg helyes, maga a követelés jogos, csupán valamit félreértett a fogyasztó.
Törvényben szeretnénk meghatározni a számlaképet.
A fogyasztói panaszok miatt egységesíteni a Fidesz rezsicsökkentésért felelős munkacsoportja a közműszámlákat, mondta Németh Szilárd. A testület vezetője hangsúlyozta, a várhatóan január 1-től hatályos jogszabály vonatkozik majd a gáz, a villany, a távhő, a víz és a csatorna, valamint a szemétszállítási és a kéményseprési számlákra is. A cél, hogy világosabb elszámolást kapjanak a fogyasztók.
Egységes, egyszerű, átlátható és mindenki számára megérthető számlák kerüljenek kibocsátásra. Ez az úgynevezett elsődleges számla, és természetesen a továbbiakban is kötelesek az úgynevezett részletes számlát kibocsájtani, amelynek természetesen összevethetőnek és az egyszerűbb számlát pontosan követhetőnek kell lenni.
Németh Szilárd emlékeztetett, november 1-től ismét olcsóbb lesz a háztartási energia ára. Így a gázért, az áramért és a távhőért a 2012. decemberi árakhoz képest 20%-kal kevesebbet kell majd fizetni. A Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikusa egyúttal arra hívta fel a gáz és villanyóra állását havonta bediktáló fogyasztók figyelmét, hogy sok pénzt megspórolhatnak, ha még csütörtökön bejelentik a mérőóra állását.
Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Jobbik, a stratégiai közműszolgáltatók és a rezsicsökkentés hosszú távú védelmében. Apáti István, az ellenzéki párt politikusa közölte, a Jobbik kiemelt 4/5-ös alaptörvényi védelmet adna a gáz és villamos közműcégeknek.
A javaslat elfogadása esetén ezen vagyontömegek elidegenítéséhez, vagyonkezelő jog létesítéséhez, megterheléséhez, biztosítékul adásához az összes megválasztott országgyűlési képviselő 4/5-ének a szavazata szükséges.
Harmadszor csökken a héten az üzemanyagár. Péntektől a benzin 4, a gázolaj 2 forinttal lesz olcsóbb. A 95-ös így átlagosan 390, a dízel pedig 410 forintba kerül majd. Ezzel egy hét alatt a benzinára 11, a gázolaj pedig 10 forinttal csökken. 6 pontos ajánlást tett a Civil Összefogás Fórum a Bankszövetségnek és a kormánynak. Csizmadia László, a CÖF elnöke azt mondta, a javaslatok között szerepel, hogy szüntessék meg a gyűjtőszámlákat, függesszék fel a végrehajtásokat és ajánljanak fel a lakóhelyhez közeli bérlakást. A CÖF szerint több kérdésben a bíróságoknak kell dönteni, például abban, hogy jogszabályba ütközik-e, ha a bankok egyoldalúan emelik a költségeket és a kamatokat, valamint arról is, hogy az évekkel ezelőtt felvett lakáscélú hitelszerződések deviza vagy forint kölcsönügyletek voltak.
A magyar bíróság jogerősen mondja ki, hogy devizalapú kölcsönről van szó, vagy forint kölcsönről.
A kanadai magyarok megbecsülést vívtak ki maguknak és hazájuknak. Ezt Áder János köztársasági elnök mondta Vancouverben, ahol az ott élő magyar közösség tagjaival találkozott. Az államfő a Forest Lawn National Parkban megkoszorúzta az 56-os emlékművet.
Napi megemlékezésre gyűltünk össze a vancouveri Forest Lawn Memorial Parkba.
Az államfő és felesége a vancouveri magyar közösség csak nem 100 képviselőjének jelenlétében koszorúzta meg az 56-os emlékművet. Áder János köztársasági elnök később a helyi Magyar Kulturális Egyesület székházában mondott beszédet az 1956-os forradalom 57. évfordulóján. A köztársasági elnök kiemelte, a Kanada által befogadott magyarok megbecsülést vívtak ki maguknak és hazájuknak. Áder János hozzátette, Kanada többek között ezért nyilvánította történelmi örökségének részévé az 56-os magyarok befogadását.
Szeretném szívből jövő köszönetemet kifejezni Kanadának és minden itt élő magyarnak, mindenkinek, akinek személyes teljesítménye van abban, hogy a két nemzet tagjai mindig jó szívvel, megbecsüléssel és barátsággal részesenek egymás szemébe.
Áder János emlékeztetett, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után magyarok százezrei keltek útra, a megtorlás elől menekülve. Közülük Kanada 40 ezer honfitársunkat fogadta be. Az államfő az elmúlt héten több várost is felkeresett Kanadában és az Egyesült Államokban. Vancouveren kívül Torontóban, Los Angelesben, San Franciscóban és Bostonban is meglátogatta a helyi magyar közösségeket.
Felavatták Szent Hedvig és férje Jagelló Ulászló litván nagyherceg és lengyel király emlékművét a budai várban. A szobor kompozíció Magyarország, Litvánia és Lengyelország közös történelmi kapcsolatainak állít emléket. Szent Hedvig Nagy Lajos király lánya ugyanis a 14. század végén nagyon sokat tett azért, hogy Litvánia utolsóként Európában felvegye a kereszténységet. Az emlékműjavatás volt a visegrádi négyek és a közép-európai kezdeményezés külügyminiszteri találkozójának bevezető eseménye, amelyet holnap tartanak Gödöllőn. A közép-európai kezdeményezésnek 18 kelet-közép-európai ország a tagja. Jelenleg ennek a szervezetnek és a visegrádi négyeknek is Magyarország a soros elnöke. Magyarázatot vár Magyarország az Egyesült Államoktól arra, hogyan fordulhatott elő, hogy Amerika a kiszivárgott hírek szerint titkos lehallgatóállomást működtetett Budapesten. A téma szóba kerül holnap a magyar külügyminiszterek és az amerikai külügyi államtitkár magyarországi tárgyalásain is.
80 nagyváros szerepel a WikiLeaks által közzétett térképen. Az oldal a titkos információkat kiszivárogtató Edward Snowdenre hivatkozva állítja, ezeken a helyeken, köztük Budapesten is működtetett lehallgató állomást az amerikai nemzetbiztonsági ügynökség. Az MTI megkeresésére az amerikai nagykövetség szóvivője azt mondta, nem kommentálják nyilvánosan a feltételezett konkrét hírszerzési tevékenységről szóló híreket. Hozzátették, az Egyesült Államok olyan típusú külföldi hírszerzést folytat, amilyet minden ország végez. Mindenki kémkedik mindenki után, állította az Egyesült Államok volt zágrábi nagykövete egy horvát lapnak. Azt mondta, hogy kiküldetése idején őt is lehallgatták a horvát hatóságok. Pintér Sándor belügyminiszter még kedden újságírók előtt jelezte, miután nyilvánosságra került a lehallgatások ügye, a magyar titkos szolgálatok megtették a szükséges lépéseket. A vizsgálatokat részben elvégezték, részben jelenleg is végzik.
Amikor végére érünk ennek a vizsgálatnak, és lesz olyan része, amelyik nyilvánosságot kíván, mindenkit fogunk külön tájékoztatni a sajtóképviselői közül.
Szerdán Martonyi János külügyminiszter világossá tette, Magyarország elvárja az Egyesült Államoktól, hogy mi hamarabb tisztázza a helyzetet.
A magyar-amerikai kapcsolatok keretén belül is föl kell nekünk vetni ezt a kérdést, ezt meg is fogjuk természetesen tenni, de én azt hiszem, hogy itt megoldást most már alapvetően egyrészt a transatlanti rendszeren belül kell találni, az Európai Unió és az Egyesült Államok között.
Még múlt héten a brüsszeli uniós csúcson Orbán Viktor azt mondta, a lehallgatási ügy gyengíti a transatlanti együttműködést.
Nem tartjuk normális dolognak, sőt elfogadhatatlan dolognak tartjuk, hogy miközben szövetségesei vagyunk egymásnak, katonai szövetségesek vagyunk, ilyen típusú bizonytalanságban kelljen élnünk. Ez nem helyes dolog, ez gyengíti a transatlanti együttműködést.
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő úgy látja, az elmúlt napok eseményei miatt példátlan, a második világháború óta nem látott károkat szenvedtek a transzatlanti kapcsolatok.
Most mindkét fél a másikat rendkívül csúnyán ebben az ügyben vádolja, mindkét fél alapvető érdeke, hogy a vita véget érjen, és ne a sajtó útján, hanem lehetőleg a színfalak mögött tárgyalóasztalnál rendezzék, ami rendezhető.
Nógrádi György ugyanakkor hozzátette, mivel az Edward Snowden által ellopott információk töredéke látott még csak napvilágot, további botrányok sem zárhatók ki.
A Jobbik a Nemzetbiztonsági Bizottság rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezi az amerikai titkos adatgyűjtéssel kapcsolatban. Mirkóczki Ádám országgyűlési képviselő azt mondta, meg kell vizsgálni, hogy kik és milyen céllal telepítették Magyarországra a megfigyelő berendezéseket. Valóban történt-e kémtevékenység, kiket figyeltek meg és hallgattak le, és ez milyen következményekkel járt. Az amerikai hírszerzés nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva jogosnak és szükségesnek tartja a megfigyeléseket, amelyekről részleteket nem árulnak el. A nemzetközi sajtó viszont már azt is tudni véli, hogy az ENSZ székházat, a pápa választásra készülő bíborosokat és még ma már 16. Benedek egyházfőt is lehallgatták. Az továbbra sem világos, vajon mennyit tudott Barack Obama elnök a szövetséges vezetők megfigyeléséről. A botrányos ügyben a spanyol, a francia és a német kormány mellett az Európai Parlament is vizsgálatot indított.
Barátok nem kémkednek egymás ellen, jelentette ki az Európai Parlament külügyi bizottságának elnöke Washingtonban, miután az amerikai hírszerzés igazgatója azt mondta, a szövetségesek titkos szolgálatai is kémkedtek az amerikai vezetők ellen. Az EU Parlament delegációja harmadik napja tárgyal az amerikai fővárosban a titkos adatgyűjtésről. Ez a történet erős bizalmi válságot okozott a szövetségesi viszonyban, ezért mindenképpen szeretnénk megtudni, vajon mi indokolta az amerikai titkos szolgálatok aránytalan lépéseit, mondta a parlamenti delegációt vezető brit képviselő. A külföldi politikusok utáni kémkedés a hírszerzési tevékenység egyik alaptétele, mondta az amerikai hírszerző főnök a kongresszusi szakbizottság meghallgatásán. Azt tesszük, amit az amerikai nép vár tőlünk, megvédjük a nemzetünk biztonságát és az állampolgáraink szabadságát, jelentette ki James Clapper is hozzátette, minden a törvényes kereteken belül történt. Az európai kormányok viszont ennél részletesebb magyarázatot várnak arra, vajon miért hallgatták le Washingtonból éveken át Angela Merkel kancellár mobiltelefonját és még több mint 30 külföldi vezetőjét. És miért figyelték meg több tízmilliós nagyságrendben a francia, a spanyol vagy éppen az olasz állampolgárok személyes adatforgalmát? A német parlament november közepén rendkívüli ülésen tárgyal a helyzetről, és nem kizárt, hogy a botrány kirobbantó Edward Snowdent is meghallgatja. A fiatal informatikus korábban az amerikai nemzetbiztonsági ügynökségnek dolgozott. Májusban beszélt először a titkos adatgyűjtésről, azóta hazájában közellenségnek számít, Moszkvában kapott menedékjogot. A megfigyelés ellen az amerikai jogvédő szervezetek is hangosan tiltakoznak, és követelik, hogy a törvény szigorúbban ellenőrizze a hírszerzés működését. Barack Obama elnök védelmébe vette a nemzetbiztonsági szolgálatokat, ugyanakkor azt mondta, meg kell vizsgálni, hogy indokoltan használják-e ki a rendelkezésükre álló lehetőségeket.
A miniszterelnökség szervezésében megalakult a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Fórum, közölte Szemerkényi Réka a miniszterelnöki biztonságpolitikai főtanácsadó. Hozzátette, a szervezetben a kormányzati és nem kormányzati szféra együttműködésével dolgozzák ki Magyarország kiberbiztonsági szabályozását. Az év végéig megduplázódhat az idén megkötött földhaszonbérleti szerződések száma. A vidékfejlesztési tárca tervei szerint november-decemberben további 3000 szerződést kötnek fiatal gazdákkal és családi gazdaságokkal. A kormány célja, hogy a kisgazdaságok arányát a nagygazdaságok rovására növeljék tovább.
Gyerünk a legelőre!
A szarvasmarhákat hajtja a legelőre Taskó József a Borsodabaui Zemplén megyei Mezőcsát határában. Az egész család mezőgazdaságból él, 20 éve foglalkoznak növénytermesztéssel és állattartással. 800 húsmarhájuk van, amiket Olaszországban és Törökországban adnak el. Jelenleg a Bükki Nemzeti Parktól bérelnek földterületet, de több legelőre volna szükségük, ezért pályáznak állami földek bérlésére.
Mi szeretnénk pályázni, mert hát nekünk ez nagyon nagy segítség lenne, ha még plusz területeket tudnánk kapni, így az állat létszámunkat könnyen el tudnánk látni legelővel és takarmánnyal.
A májusban indult Földet a gazdáknak program keretében 250 000 hektár állami termőföldet adnak haszonbérbe, eddig már 3000 szerződést kötöttek. Ezt évvégéig meg akarják duplázni.
Egyszerű parasztasszonyok, családfők, családi gazdák láthatók a képen.
A Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára fotókat mutatott arról, hogy eddig döntően családi gazdaságok és fiatal gazdák jutottak állami földekhez.
A nyertesek közel 70%-a valamilyen családi gazdálkodási formában működik, és ez jól párhuzamba állítható a kormánynak azzal a vállalásával, hogy a nagy gazdaságok arányát 20%-ra szeretné visszaszorítani az agrártermelésben, a családi gazdaságok arányát pedig 80%-ra szeretné megemelni a jelenlegi 50%-ről.
Az államtitkár bejelentette, mindenkit ellenőriznek, aki nyert a pályázatokon, hogy betartja a szerződésben vállaltakat. Eddig két esetben találtak olyan súlyos rendellenességet, amelyek miatt a szerződést is felbontották.
A hvg.hu korábbi főszerkesztője személyesen járt bent az MSZP székházában, így értesült a híradó a hamis bajai videó ügyében. A szocialisták múlt héten cáfolták, hogy tőlük került volna a hamis videó az internetes laphoz. Török Zsolt szóvivő szó szerint azt mondta, nem mi adtuk oda a HVG-nek. Nem sokkal ezelőtt azonban a hvg.hu azt közölte, egy telefonos megkeresést követően Déri Balástól az MSZP frakció kommunikációs igazgatójától kapta meg a felvételt Gavra Gábor. A korábbi főszerkesztő az internetes lap állítása szerint nem tudott róla, hogy a felvétel, ahogy írják, manipuláció eredménye.
Szándékosan kiment a nyilvánosságra.
Körös Gusztáv a Hír TV-ben arról beszélt, hogy a felvételt megrendelő szocialista politikus nekik azt ígérte, csak zárt körben használják a videót. Ám a Demokratikus Koalíció volt tagja szerint, az MSZP-ben már akkor tudták, hogy nyilvánosságra fogják hozni a felvételt. A videó két nappal azután került fel a hvg.hu-ra, hogy az MSZP székházába került. Itt a bizonyíték a csalásra, ezzel a címmel jelentette meg a HVG a felvételt. Az akkori főszerkesztő Gavra Gábor a 444.hu-nak azt mondta, a videót olyan forrásból kapták, aminek hitelességében nem volt okuk kételkedni.
Nem miattuk oda a HVG-re.
A híradó információi szerint a hvg.hu akkori főszerkesztője egy kollégájával személyesen ment be az MSZP székházába. Gavra Gáborral telefonon beszéltünk, de azt mondta, továbbra sem nyilatkozik. Ahogy arról a híradóban korábban már beszámoltunk, információink szerint múlt héten az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának zárt ülésén elhangzott, hogy a hamis bajai videó ügyében a rendőrség vizsgálja az MSZP székházánál működő biztonsági kamerák felvételeit. A hvg.hu-n kora este az jelent meg, egy telefonos megkeresést követően Déri Balástól az MSZP frakció kommunikációs igazgatójától október 17-én vett át egy adathordozót Gavra Gábor. A lap szerint a korábbi főszerkesztőnek nem volt tudomása arról, hogy a felvétel, ahogy írják, manipuláció eredménye. Gavra Gábor a videó eredetiségét nem ellenőrizte. A Fidesz szerint a hvg.hu-nak is vállalnia kell a felelősséget az ügyben, ugyanis, ahogy korábban fogalmaztak, a rágalmazás iskola példája, amit az internetes lap elkövetett. A ma reggelnek nyilatkozó jogász Futó Barnabás szerint, ha a szocialisták tisztában voltak vele, hogy hamis a videó, de mégis bizonyítékként nyújtották be a rendőrségnek az állítólagos választási csalások miatt, akkor bűncselekményt követhettek el.
És ez nem vitás, hogy kinyújtotta be a hatósághoz ezt a bizonyítékot. Ha valaki egy kreált, koholt bizonyítékot nyújt be, tehát ami valótlan, úgy nyújtja be, hogy ez bizonyíték valakivel szemben, bűncselekmény van rajta, és kiderül, hogy ez valótlan, akkor elköveti a hamis vád bűncselekményét.
Török Zsoltól szerettük volna megkérdezni, hogy a rendőrségen bizonyítékként nyújtották-e be a videót, illetve hogy a hvg.hu főszerkesztője miért járt a párt székházában. Az MSZP szóvivője nem akart nyilatkozni.
Azt is szerettük volna megtudni Török Zsolttól, hogy az MSZP-nek van-e Fejér megyében sporttagozata. Ez is kulcskérdés, ugyanis a hamis bajai videó ügyében. A felvétel egyik készítője azt nyilatkozta, hogy Károlyi Attila a Fejér megyei sporttagozat elnöke volt az egyik, aki bevitte a videót az MSZP székházba. Török Zsolt erre azt mondta, az MSZP-nek nincs is Fejér megyei sporttagozata. Az interneten azonban olvasható egy levél az országos sporttagozat alelnökétől, amelyben megemlíti Károlyi Attilát, a székesfehérvári szervezet elnökét.
Ezt nem kellett volna megcsinálni, ezt a mocskos, undorító és
Bocsánat, de gerinctelen dolgot csinált.
Körös Gusztáv, a Demokratikus Koalíció egykori tagja, ezekkel a szavakkal minősítette hétfőn az MSZP-t és Mesterházi Attilát az ATV-ben. A férfi, akinek Gyurcsány Ferenc pártjából a hamis videó miatt kellett távoznia, először erősítette meg nyilvánosan, hogy szerinte a felvételt Király György az MSZP sporttagozatának alelnöke rendelte meg tőle, és hogy Károly Attila, a székesfehérvári sporttagozat elnöke volt a közvetítő.
Kihasználta Király György, is mondhatom azt, az MSZP a Károlyi Attilán keresztül azt a barátságot, amit Attilával mi ápoltunk.
Károlyi Attila nevű tagja nincs az MSZP-nek.
Török Zsolt, az MSZP szóvivője szerda reggel a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában többször is kijelentette, hogy nincs Károly Attila nevű tagja az MSZP-nek.
Fejér megyében nincsen sporttagozatunk.
Kedd este, 10 nappal a videó ügy kirobbanása után beszélt először arról az ATV-ben Török Zsolt, hogy az MSZP-nek nincs is Fejér megyében sportszervezete, és ott is elmondta, hogy nincs Károly Attila nevű tagjuk.
Nincs olyan nevű pártagunk, nincs ott tagozatunk.
Kedves barátaim, tájékoztatlak benneteket, hogy 2013. szeptember 6-án megalakult a sporttagozat kalocsai szervezete. Az előkészítő munkát Károlyi Attila, a székesfehérvári szervezet elnöke végezte. Tisztelettel, Király György. Ez olvasható a sporttagozat.hu nevű oldalon, amit az MSZP sporttagozatának országos elnöke jegyzett be. Ezek után kerestük Török Zsoltot, azt szerettük volna megtudni, hogy az az igaz Károly Attiláról és a sporttagozatról, amit a sporttagozat.hu-n Király György ír, vagy az, amit ő mondott, vagyis, hogy nincs ilyen tag, és nincs sporttagozat Fejér megyében. Török Zsolt nem kívánt nyilatkozni.
A kereszténydemokraták szerint tömény rasszizmus, hogy kizárólag cigány embereket szerepeltetnek a Bajai hamisított videó felvételen. Lukács Tamás, az Országgyűlés Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottságának elnöke arra szólította fel a készítőket, a videó megrendelőit és azokat, akiknek bármilyen köze van annak megszületéséhez, hogy kérjenek bocsánatot a magyarországi cigányságtól.
Bárkinek az agyából pattant ki ez azt kell mondanom, hogy embertelen és embereket megalázó ötlet, azt gondolom, hogy ezt követően egyetlen szót ne szóljon sem a szegények felemeléséről, sem az emberi méltóságról.
A Bajnai Gordon-féle együtt 2014 egy évvel ezelőtti megalakulásával nem erősödtek, hanem csak gyengültek az ellenzék pozíciói. Erről beszélt Fodor Gábor a ma reggelben. Bajnai Gordon nem értékelte ezt a véleményt. A Heti Válasz holnap megjelenő számában azt írja, hogy a szocialisták Gyurcsány Ferenc pártjának erősödésére számítanak. A Demokratikus Koalíció szervezete már is fejlettebb, mint az Együtt és Gyurcsány Ferenc cégcsoportja, számos külföldi munkát kapott. A megbízók között van Soros György alapítványa is.
Az Együtt 2014 és az MSZP kötött egy rossz megállapodást, amely megállapodás valójában a különállásról szól.
A Magyar Liberális Párt elnöke a ma reggelben rossznak nevezte az MSZP és az Együtt PM között létrejött megállapodást. Szerinte ez a kiváltó oka az ellenzéki visszájkodásnak. Fodor Gábor úgy véli, a Bajnai Gordon-féle szervezet színre lépésével a kezdeti várakozásokkal ellentétben gyengült az ellenzék.
Tehát nem jött létre széleskörű ellenzéki összefogás, az Együtt 2014 színpadra lépésével nem erősödött az ellenzék, hanem ma már gyengébb a pozíciója, mint egy évvel ezelőtt volt.
Bajnai Gordontól megkérdeztük, mit szól a liberálisok elnökének kritikájához. Az Együtt PM szövetség elnöke azonban nem akarta értékelni Fodor Gábor megjegyzését.
Soha nem szoktam olyat kommentálni, amit saját magam személyesen és szöveg összefüggésében nem láttunk, úgyhogy nem szeretnék ezzel foglalkozni.
Az október 23-ai közös ellenzéki tüntetés óta a szocialisták többször is arra hívták fel a figyelmet, hogy Gyurcsány Ferenchez hasonlóan a két egykori SZDSZ elnök, Kunce Gábor és Fodor Gábor is a jelenleginél szélesebb összefogást követel.
Bal oldalon nincsen Gyurcsány Ferenc. Gyurcsány Ferenc egy nagyszerű liberális mozgalomnak egyik szószólója.
Szanyi Tibor kedden a ma reggelben azt mondta, ha a szélesebb ellenzéki együttműködést szorgalmaznak a liberális pártok, akkor fogjanak össze. De, ahogy fogalmazott, az MSZP nem viszi be a hátán Gyurcsány Ferencet a parlamentbe.
Hogyha bennük egyébként az összefogás igény egy komoly dolog lenne, akkor az a sok liberális mozgalom, akinek a vezetői ott áldigált a színpadon, már rég összefogtak volna. Hát miért nincs közös programjuk? Miért nincs közös listájuk?
Gyurcsány Ferenc a TV2 Mokka című műsorában ennek ellenére megerősítette, szerinte biztosan létrejön a megállapodás arról, hogy minden egyéni választókerületben egy közös baloldali jelölt indul. A Heti Válasz csütörtökön megjelenő számában azt írja, hogy a szocialisták arra számítanak, Gyurcsány Ferenc pártja a következő hónapokban tovább erősödhet. Mint írják, a demokratikus koalíció szervezete már is jóval fejlettebb, mint az együtté. A cikkben azt is állítják, Gyurcsány Ferenc magánvállalkozásai épp sikerszériában vannak. A volt miniszterelnök politikai eredményei tehát aligha fognak az anyagiakon múlni. A Heti Lap azt írja, Gyurcsány Ferenc cégcsoportját 2010 áprilisa óta csaknem 40 külföldi feladatra szerződtették. A megbízók között van Soros György alapítványa is.
Polgármester jelöltként indulna jövőre Budapest 11. kerületében Molnár Gyula szocialista politikus, akit ma hivatali visszaélés miatt másodfokon 8 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélt a fővárosi ítélőtábla. Az ítélet szerint társaival együtt 2006-ban a Kopaszigát és a Lágymányosi öböl környékén pályáztatás nélkül próbált átjátszani egy 38 hektáros telket egy magáncégnek. Török Zsolt, az MSZP szóvivője azt mondta, a párt továbbra is azt tervezi, hogy Molnár Gyulát indítja jövőre a 11. kerület polgármesteri tisztjéért. Molnár Gyula szerint az igazságszolgáltatás szakmaiságát vagy függetlenségét kérdőjelezi meg az ellene hozott ítélet. Az MSZP közleményben fejezte ki szolidaritását Molnár Gyulával, a demokratikus koalíció szerint gyalázatos, hogy elítélték a politikust. A Fidesz közleménye szerint a baloldal összezár a korrupt Molnár Gyula mögött, miközben 7 év után beigazolódni látszik, hogy a 11. kerület korábbi szocialista vezetése nyakig benne volt a kerületnek súlyos károkat okozó korrupciós ügyekben. A Jobbik szerint a fővárosi Demszki korszak egyik meghatározó alakja kerül börtönbe a fővárosi ítélőtábla döntése alapján. Energetikai, autóipari és nukleáris kérdésekről egyeztettek Pozsonyban a Magyar-Szlovák Gazdasági Vegyes Bizottság tagjai. Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár szerint a találkozó ismét rámutatott arra, hogy Magyarország és Szlovákia fontos stratégiai partnerei egymásnak. A gazdasági szakemberek 4 határon átnyúló vasúti járat visszaállításáról, a 2014 és 2020 közötti időszakban 25 új határátkelő nyitásáról és a magyar-szlovák gázvezetékrendszer összekapcsolásáról is tárgyaltak.
Az interkonnektor épül, ez egy 115 km hosszú csővezeték, és a jövő esztendő közepén már a tesztüzemet meg tudjuk indítani, 2015 elejétől pedig már a kereskedelmi forgalom is meg fog indulni a gázvezetéken.
Már csak néhány óra és vége az analóg korszaknak. Holnap délután 00:30-kor zárul a digitális átállás második üteme, vagyis attól kezdve már csak a digitális adás lesz elérhető Magyarországon. Az első ütemben július végén 14 megyében kapcsolták le a hagyományos földfelszíni tévéadást. Az átálláshoz eddig több mint 130 ezer rászoruló háztartás kapott támogatást.
Látják, kedves nézőink, erről van szó.
Még az utolsó órákban is ilyen kisfilmekkel figyelmeztetik az átállásra a tévénézőket. Csütörtök délután ugyanis végleg megszűnik a hagyományos földfelszíni tévéadás, és a digitális lép a helyébe.
Digitális átállásra felkészülni.
Ez azokat érinti, akik eddig szoba vagy tetőantennával tévéztek. Ők csak úgy tudnak továbbra is ingyenesen televíziózni, ha a meglévő készülékükhöz egy set-top boxot és egy antennát kapcsolnak. A digitális átállás első üteme július 31-én zárult. Azóta a középső országrészben már csak a digitális adásokat lehet fogni. A második ütemben október 31-én az ország többi részén is lekapcsolják az analóg adókat. Az első lekapcsolás óta több százezer háztartás állt át sikeresen az új és korszerű digitális tévézésre. Így az eddigi 3 csatorna helyett ők már 7 adást tudnak jobb minőségben és ingyen fogni.
Az első ütem tapasztalatai alapján azt hiszem nem túl elhamarkodott azt mondani, hogy a második ütemben is ezt várjuk, hogy nagyobb zökkenők nélkül végbe fog menni a digitális átállás.
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság már több 10 000 rászoruló családnak segített, hogy senki ne maradjon adás nélkül.
eddig 145 ezer háztartás igényelte nálunk azt a támogatást, amelynek keretében ingyenesen biztosítjuk a digitális eszközöket. Országszerte már 135 ezer háztartásban szereltük fel ezeket a technológiai eszközöket. A támogatás még november 30-áig igényelhető.
Azok, akik még nem álltak át, a lekapcsolás után 3 napig a képernyőn egy ilyen figyelmeztető üzenetet fognak látni. Utána viszont végleg elsötétül a tévéjük, ha addig nem szerezték be a jelátalakítót.
Beszámítják a késéseket a menetidőbe, így próbálja meg kiszámíthatóbbá tenni a MÁV a váci vonatokat. November 4-től új menetrend lép életbe, az utazási idő 5-10 perccel lesz hosszabb a járatokon. Korábban többször is másfél órás késések alakultak ki a vonalon.
Én 6.31-re mentem ki a vonathoz, körülbelül 2 órán át álltam ott, és úgy ért be a vonat.
Több mint egy hónapja teljes a felfordulás a váci vasútvonalon. Az állomást és a környező vasúti pályákat szeptemberben kezdték el felújítani. Azóta itt csak egy vágányon járnak a vonatok. Ráadásul sokszor elromlik a biztosítóberendezés, vagy leszakad a felső vezeték, de volt, hogy a falevelek miatt voltak késések, akár másfél órások is.
Ős káosz van, tehát ami itt kialakult ezen a vonalon, az már egyszerűen tarthatatlan állapot. Olyan mértékben késnek a vonatok, hogy az emberek el fogják veszteni a munkahelyüket.
Reggel ilyen 10-20 perc késés.
Még most is ennyi csúszással számolnak az utasok a váci vonalakon. Ennek ellenére azt mondják, már jobb a helyzet, mint pár hete volt.
Én szerintem kezdenek belejönni. Kezdenek belejönni abba, hogy a problémákat megoldják.
November 4-től új menetrendet vezet be a MÁV a Vácot érintő járatokon. Úgynevezett tartalékidőkkel közlekednek majd a vonatok, ami azt jelenti, hogy beszámítják a menetidőbe az eddigi késéseket, például a megnőtt várakozási és beszállási időt is. Az utazási idő így 5-10 perccel lesz hosszabb, ezért a vonatok is ennyivel korábban indulnak majd.
Kis zavarokat tudjuk kezelni a beépített tartalékidőkkel, dinamikusabb, gördülékenyebb lehet így a menetrendnek a menetrend szerinti tartása, és ezáltal a legfontosabb a kiszámíthatóságot igyekszünk az utasok számára biztosítani, ami nap mint nap, minden reggel és minden délután igényelnek.
Az új menetrend november 22-ig érvényes, utána újra 2 vágányon közlekedhetnek a szerelvények. Hasonló vágányzára azonban jövő nyáron még számítania kell az utasoknak.
A váci pályaszerkezet, a Vácon belüli vágányokat fogjuk átépíteni, és csak egyetlen egy vágányon lehet majd keresztül haladni június 24-e és augusztus között.
A Budapest-Szob, valamint a Budapest-Vácrátót Vác vasútvonalak felújítása 2015 májusáig tart. 14,8 milliárd forintból megújulnak a vágányok, a peronok, de biciklitárolók és P+R parkolók is épülnek. A beruházás uniós támogatással valósul meg.
Az elmúlt 20 év legnagyobb hepatitis járványa alakult ki októberben 3 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen. A Nyíregyházi Kórház főorvosa szerint az elmúlt hetekben csaknem 100 gyereket kezeltek fertőző mágyulladással a megyei kórházban. Az ANTS szerint mostanra sikerült megfékezni a járványt.
Elkülönítve kezelik a fertőző mágyulladásos betegeket a Nyíregyházi Kórházban. Az elmúlt hetekben csaknem 100 gyerek fordult meg a fertőző osztályon hepatitis miatt. A főorvos szerint ez az elmúlt 20 év legnagyobb ilyen járványa. A betegség eddig minden esetben jó indulatú és gyors lefolyású volt, máj elégtelenség egyetlen gyereknél sem alakult ki.
Ezen a héten talán egy kicsit csappan a kórházba kerülő betegeknek a száma, de a múlt héten 15-20 gyerek is volt egy alkalommal itt bent a kórházba.
A hepatitis járvány 3 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen, Ópáiban, Kocsordon és Tiszavasváriban alakult ki az elmúlt hetekben. Csak Tiszavasváriból szeptember közepe óta 46 embert vittek kórházba.
Telgengült a gyerek, beleázult, hány ingere volt.
Az egyik megbetegedett gyerek nagyomája a fertőző mágyulladás tüneteit sorolja.
Én is kaptam.
Az ANTS szerint mostanra sikerült megakadályozni a betegség tovább terjedését. A 3 településen összesen 1500 adag speciális oltóanyagot osztottak ki a beteg gyerekek környezetében élőknek. Tiszavasváriban pedig fürdési lehetőséget is biztosítanak a környékbelieknek.
Hát a közösségi ház az egyik olyan épületünk itt, ahol természetesen a tisztálkodási körülményeket mindenki számára biztosíthatóvá tesszük.
A megyében legutóbb 2007-ben volt tömeges hepatitis járvány Nyírmihájdiban.
Befejeződött a Dunai árvízben legjobban megrongálódott házak felújítása a Pest megyei Dunabogdányban és Szobon. A 16 ingatlant az Ökumenikus Segélyszervezet segítségével állították helyre, a Nemzeti Összefogás vonalára és a szervezet számlájára érkezett adományokból.
Van a jele. Ott mutatja.
Így nézett ki a hegyi családháza júniusban, nem sokkal a rekord dunai árvíz elvonulása után. Az egyik szoba fala kidőlt, a padló beszakadt, mindent elborított a víz és a sár. Teljes tatarozásra volt szükség.
Eddig ért a víz.
Ugyanez a ház így néz ki ma. Már semmi nyoma a víznek. Az elmúlt hónapokat a család rokonoknál töltötte, néhány napja költöztek vissza otthonukba. A felújításban az Ökumenikus Segélyszervezet segített.
Anyagiakban nagyon hatalmas kár volt, én ezt egyedül nem tudtam volna megoldani. Hát a fiamnak a szobájának a fala, itt az vályogfal, az dolt ki. Előtte volt egy itong fal, az meg volt repedve, ketté volt repedve, azt kellett ki. Hát új falat kellett végül is húzni.
Az Ökumenikus Segélyszervezet 110 ház felújításában segített, főként azoknál a családoknál, ahol több millió forintos kár keletkezett. A munkálatok nem sokára mindenhol befejeződnek, néhány helyen még festenek, parkettáznak.
Ezek a legjobb pillanatok, amikor egy munkátnak a befejezésénél vagyunk, amikor látjuk azoknak az embereknek az arcán azt a boldog mosolyt, hogy fölépült a házuk, rendben van minden.
Az Ökumenikus Segélyszervezet összesen 70 millió forintot költött az árvíz utáni helyreállításra. Megvették az építőanyagokat, szakembereket fizettek.
Olyan házakon segítettünk, ahol átlagosan 2-3 millió forintos károk keletkeztek. Ez egy örömteli pillanat, amikor azt látjuk, hogy az adományozóknak, az összefogásnak, a nemzeti összefogásnak, morálán keresztül érkezett adományok, a saját gyűjtések, a cégeknek az adományai, azok most hát végül is fel lettek használva.
Az árvízben ugyancsak megrongálódott dunaszekcsői idősek otthonának a felújítása még tart. A tervek szerint ott jövőre fejezik be a munkát.
Most következik Knézi Jenő a sporthírekkel, utána időjárás jelentés. Ma este retro kabaré és Bábel, az este 10 óra 20 perckor kezdődik téma a rezsicsökkentés, az este után pedig késő esti híradóval várom Önöket, viszontlátásra!